Pápai Aranka. Kálmus. A falu első kocsmája, vagy inkább, ahogy a tulajdonos szívesebben hallotta nevezni, vendéglője, az 1940-es években Vasanics Viktoré volt. De volt neki egy felnőtt fia is, aki mögött összesúgtak, aztán viháncolva rebbentek szét az eladó lányok. Kálmánka örök gyerek maradt, kövér és álmatag. Sem a söntéspótnál, sem a szőlőben nem vette sok hasznát az apja, sőt, inkább a kárát látta. Ha mégis ráfanyalodtak, hogy ő mérje a bort, akkor boldog-boldogtalannak adott hitelt, amit úgy letagadhatta később, mint a pinty. Ha meg a szőlőbe küldték dolgozni, anyja jól feltarisznyált a kálmánkáját. Ahogy kiért, nagy pihenhetnikje támadt, le is telepedett az eperfa alá. Szemügyre vette, mit rejt a tömött tarisznya. Addig nézegette, míg egészen üresre ette. Aztán leheveredett egy kis sziesztázás véget. Mire felébredt, a nap magasan járt, már nem találta értelmét a megerőltető munkába belefogni. Hát ennek a férfivá soha nem növő ifjúnak szemelték ki, a szembeszomszédik csinos, talpra esett lányát Margitot az előrelátó szülők. Ha sokat nem is hoz a háztartásba, ügyes, tűzről pattant menyecske válik majd belőle. Ha meg unoka születne a házasságból, akkor nem hiába kapargattak Vasanicsék. A szülők furfangja nagy szerepet játszott. Egy szódavíz vásárlás alkalmával megkérdezték a nagyra törekvő apát, áteresztené-e Margitot hétvégén kicsit besegíteni a sok vendég kiszolgálásában. György bácsi jóba akart lenni a tekintélyes családdal, persze, hogy igent mondott. Margit pedig belesétált a csapdába, csinosan, fürgén forgolódott a pult mögött.
Menjél már oda is, udvarolj, kisfiam! Légy kedves ehhez a lányhoz! Bíztatta fiát Vasanicsné.
Éküldöz engem! Vigyorgott Kálmuska. Légy férfi, te anyámasszony katonája! Nézd meg, milyen formás fara van!
Villant a Viktor szeme, stuccolt kis bajuszát végig simítva.
De ha pofon vág!
Billentette oldalára a fejét aggodalmas szájhúzással az örök gyerek.
Jobban jársz, ha ő ad, mert nekem már nagyon viszket a tenyerem.
Ne bosszansd az apádat, kisfiam, tudsz te udvarolni, ha akarsz.
Hát elindult Kálmuska udvarolni. Kövér nyakán gyöngyözött a félelem. Margit tálcával lépett ki a pult mögül. Sok szoknyához szokott csípője ringott, ahogy a fiú mellett ellibegett. Mintha ott se lett volna a szerencsétlen, pedig már nyitotta is a száját, de árva hang nem sok, annyi se jött ki azon. Laposat pislantott apjára, az biztatóan intett. Muszáj volt már tenni valamit. Margit mellé sündörgött, aztán váratlanul belecsípett a könyöke fölött gömbölyödő karjába. A lány villámgyorsan fordult felé, emelte is a tálcát, hogy azzal sújtson le, szája már a hát formázta, de ahogy a papírmasi alkalmatossága levegőben, a becsmérlő szó a torkában rekedt meg. Tekintete Viktoréval találkozott. Lejtett kézzel ennyit mondott.
Maradjál, Kálmánka, mert megütlek!
És megtörtént az a csoda, hogy szabad kezével megsimogatta a gyermekded arcot. Aztán ment tovább a dolgára. Az meg felemelte tömzsi ujjait a nem remélt megtiszteltetésben részesült arcához. Ezután úgy a Margit nyomába szegődött, hogy az nem győzte félrekotorgatni, hogy ne akadályozza a sürgésforgásban. Hogy mégis levegőnek nézte őt a lány, az nagyon elgondolkodtatta. Már régen megfigyelte Kálmus, hogy a söntéstől elmenő legényeknek milyen sikere van Margitnál. Rájuk visszanevetett, és azok olyan jól értettek a nyelvén. Ő megpróbálta utánozni a legényeket, de torkának adt már az itóka is, mert nem gondolta, hogy az pokoli tűzként fogja égetni.
Ha kérek egy felest abból a tüzesből, Viktor bátyám, ami bátorságot ad, aztán megyek a lányokhoz!
Ezt hallotta folyton, és megfigyelte, milyen mozdulattal hajították le a torkukon azt a méregerős kisüstit. Gondolta, biztosan abban rejlik az igazi virtus, hogy a legény nem ijed meg az erős italtól. Hát végigkóstolta a polcon sorakozó üvegeket. Nem nagyon ízlett egyik sem, ám volt ott egy aranybarna nedű, aminek az ízére igencsak rákapott Kálmánka. Csak hogy nála valahogyan visszafelé sült el a dolog. Nem lett ő egy cseppet sem bátrabb, sem kívánatosabb. Ellenben lábai elnehezültek, feje nehézzé válva csak úgy vitte, amerre nem is akart menni. Le kellett ülni egy rejtett zugba, ahol bóbiskolva talált rá az apja nem egyszer. Az lett a vége, hogy Viktor eltiltotta azoktól a palackoktól, különös tekintettel a rumos üvegre. A pincelakat kulcsát meg egyenesen elzárta tőle. Csak apjával együtt mehetett le a hordók birodalmába. Amikor a pincéből felhoztak pár hordót, segítségül kellett hívniuk a szomszédot is a cipekedéshez. Aztán Viktor hiába nézett utána, hiába kutakodott, úgy tűnt, mintha egy kis 20 literes rumos hiányzanék.
Ennyi! Ezt megfújta a szomszéd! Dühöngött magában, de bizonyítéka nem volt. Hát más nem tehetett, mint feltűnően ridegen bánt a segítővel, és várta az alkalmat, hogy majd csak lesz módja lecsapni a tolvajra.
Hanem az igencsak figyelmesítette a kocsmárost, hogy a megjelölt üvegekből nem hibázik az itóka. Kálmus mégis sokat szúnyókál. Minden ebéd után kijelentette.
Akkor én most megyek egyet aludni a körtefa alá.
Ott talált rá nap, mint nap késő délután.
Hé, te, hé, alvó!
Rázta meg a vállát az apja, és gyanús illat csapta meg az orrát a felriadó felől. Besietett az ivóba, leemelte a rumos üveget, de abból nem hiányzott egy kortnyi ital sem. Már derengett valami az öreg fejében, mégis érthetetlen volt, hogy a pincekúcs az ő zsebében, az üveg sértetlen, honnét a rumgőze a fia fejében. Egy délután az udvaron átmenő kocsmáros megtorpant. Távolról ismerős furcsa hangokat hozott a szél, mintha nem a kert felől jönne. Viktor elindult a hang irányába. A körtefa alatt nem volt senki, de az úton feküdt a hosszú létra, aminek a helye a pajtafalánál lett volna, mellette húzta a lóbört Kálmánka. Ahogy föléje hajolt az apja, épp kifelé fújta a rumtól gőzös levegőt, és édesdeden elmosolyodott, ajkán fényes csepp jelent meg a szép álom igazolására.
No, a teremtés itt neki, ezt megfogom!
Akkor otthagyta, de nem egészen értette még a litra szerepét. Este felé kicsit bicegbe került elő a gyerek, de nem panaszkodott, egy hang nem sok, annyit se. Másnap, ahogy a finom ebédnyomát eltörölte Kálmus az orra alól, felállt, hogy titokzatos útjára induljon. Ekkor nem várta meg Viktor, hogy majd alkonyatkor kerüljön elő, kialudva a gazdag ebédet meg a rumgőzt, hanem azon nyomban utána eredt óvatosan, macskát megszégyenítő léptekkel. Kálmus egyenesen a létráért ment, azt szépen a szénapadláshoz támasztotta, aztán tőle szokatlan fürgességgel mászott fel rajta. Onnét a magasból lenézett, megvakarta a kobakját, majd nagy nyögések kíséretében kezdte felhúzni maga után az árulkodni képes lajtorját.
Hínye, ez meg mire készül? Csodálkozott Viktor, és várt csendben.
Sokáig nem történt semmi, míg fel nem hangzott az égtelen horkolás. A szemközti körtefára is felmászott, de onnét semmit nem lehetett látni. Leült a fa alá. Egy jó óra is elterhetett, nagyon fárasztotta a várakozás, de nem tágított. Egyszer csak zizegett a szalma, és megjelent fent a létra vége. Csúszott lefelé, míg talajt nem fogott. Kálmán hasmánt óvatoskodva lekászálódott rajta, majd gondosan lefektette a falhoz, és elindult a ház felé. Viktor felmászott a padlásra, ugyanazon az úton, mint a fia, és kotorázni kezdett a szénában. Amikor koppant valami, akkor lehuppant a kerekebbik felére. A gyanú beigazolódva kuncogott a félhomályban.
Ehhez bezzeg nagy esze volt, motyogta hitetlenkedve, és ült ott egy darabig, aztán, amikor kigondolta, mi a teendő, visszakotorta a szénát a gömbölyödő, rejtett kincsre, és lemászott.
Amíg a lajtorját a helyére cipelte, arra is rájött, miért feküdt az tegnap keresztben az úton a Kálmussal olyan megértésben. Mert megbotlott a bakháton, és majdnem elvágódott. Akkor részegen Kálmán is elesett, és ott rögtön el is aludt a terhét elejtve. Ma aztán fönt akarta kialudni magát, de azt nem szerette volna, hogy utána másszon valaki, vagy elvigye onnét a létrát. Hitetlenkedve csúválta a fejét, még akkor is, amikor másnap ebéd előtt Margitot félrevonta.
Ha megettük a levest, én kimegyek, mintha szólított volna valaki, te meg gyere utánam. Minek? Kimegyünk a pajtához, én felmászok a padlásra, te meg visszateszed a létrát a fal aljába. Akkor nem tud lemászni, ki elül akarod te elbújni, ámult a lány,
de aztán esett csak le az álla, amikor Viktor így folytatta.
Ne sokat kérdezz, majd megérted, de megvan az eltűnt rum, meg aztán nem is olyan ügye ez a Kálmus gyerek, mint hiszed.
Amikor a létrát visszatette Margita helyére, még leszólt Vasanics.
Mondd meg bent, hogy nem vagyok éhes, a fűzeléket elteltik vacsorára.
Hamarosan zörgött a létra, mászott fel a rumra szomjas fiú, és eszébe se jutott a homályban körülnézni. Szuszogva nyúlt fel a gerenda mögé szúrt szalmaszálért, és amikor a hordó akonája helyére akarta dugni, hogy szívjon egy jó leső nagyot a finom nedűből, a lába földbe, azaz szénába gyökerezett. Erős marok ragadta meg a lopó kezét.
– Csak azt áruld el, fiam, hogyan hoztad fel ide?
A körtefa alatt a kálmánka után lopakodó Margitát megkövülten, amikor a színapadlás széles ajtajában a két férfi azon vitatkozott, hogy most hogyan vigyék le azt a fogni és nehéz rumos hordót.